Ez Terházy talán? Ez a író az, akinek az írás gondot okoz? Vagy valami hasonló, meg fog, nem tudom pontosan idézni, de ja igen, tehát hogy nekem azért szenvedés az írás, ez most azért egy kicsit jobb volt.
A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Mai vendégem Ugron Zsolna lesz, akinek új kötetéről Nincs egy férfi, Írások és firkák című rövidprózákat tartalmazó könyvéről fogunk beszélgetni, és még sok minden másról. Top 10 rovatunkban 2x10 könyvet ajánlok, ahogy legutóbb most is 2021 könyvterméséből. Először a szerintem legjobb külföldi prózai műveket, már amelyek magyarul megjelentek, aztán pedig a szerintem legjobb non-fiction, azaz ismeretterjesztő könyveket fogom ajánlani. 100 év magány rovatunkban folytatom, amit múltkor megkezdtünk, amikor a világ könyvkiadásának tavalyi trendjeiről beszéltem, most egy kicsit a jövőbe is mutató trendekről, mint a közkönyvtárak és az e-könyvek kapcsolata, a közösségi média átalakulása a könyvkiadásban, például a TikTok alkalmazások megjelenése, a tartalom összefoglaló platformok értelme és divatja, valamint a mesterséges intelligencia és a könyvkiadás könyvírás kapcsolata lesz a témánk. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Legutóbb azokról a világtrendekről meséltem, amelyek 2021-ben jellemezték a könyves világot, a könyvpiacot, hogy a világjárvány ellenére növekedni tudott, hogy emelkedő könyvárak jellemezték a tavalyi évet, és ez jövőre is folytatódni fog, hogy a nagy könyvkereskedelmi, könyvkiadói óriások tovább növekednek, a kis könyvesboltok pedig nehéz helyzetben vannak. Most pedig inkább a jövőről fogok beszélni, amely már ezek szerint tavaly elkezdődött. Növekedett Amerikában és Nyugat-Európában az e-könyveknek az eladása és a hangos könyvek iránti kereslet is, bár még mindig a nyomtatott könyvek a legnépszerűbb könyvformátumok. Az amerikai felnőtteknek például 65%-a olvasott tavaly nyomtatott könyvet, viszont 25%-uk olvasott e-könyvet is. Az amerikai fogyasztók 20%-a pedig hallgatott hangos könyvet az elmúlt évben. Nálunk biztos, hogy nem ilyen magasak ezek a számok, nálunk is nőtt az e-könyv eladás, de hát a teljes forgalmat nézve 2020 1,5%-ról 3%-ra nőtt, tehát itt még mind bőven van mit fejlődni. Ez a technológiai fejlődés azt is lehetővé teszi, hogy egyre könnyebbé válik digitális könyveket létrehozni, piacra dobni. Tavaly volt az első olyan év, mikor a nagy könyvkereskedelmi, illetve hát kereskedelmi óriásnál, az Amazonnál elérte a 200 000-et az e-könyvek megvásárolható, letölthető e-könyvek száma. Ezzel párhuzamosan van egy nagyon izgalmas dolog, szintén az Egyesült Államokban, hogy közkönyvtárakból is lehet e-könyvet kölcsönözni valamiféle előfizetői rendszerben, és kitört egy üzleti háború az Amazon és a könyvtárak között, hogy akkor kihez folyik be ez a pénz, a könyvkiadók nem szeretik természetesen, hogyha kevesebb bevétel jön, de ennek ellenére ez egy nagyon gyorsan növekedő rendszer. 2020-ban a könyvtárakból kikölcsönzött e-könyvek száma 52%-kal nőtt, és ez tavaly tovább folytatódott, még itt pontos szám nincsen. Éppen ezért olyan jogszabályokat javasolnak Amerikában különböző államok, amely előírná a kiadóknak, hogy méltányos áron tegyék elérhetővé az e-könyvek közkönyvtárak számára. Valószínűleg, hogy ez a vita meg fog jelenni Magyarországon is, és talán valamiféle mindenki számára optimális megoldás is fog születni, mindenki figyeli, hogy mások ezt hogy csinálják. A közösségi médiában egy nagyon érdekes jelenség, úgy általában is, de a könyv népszerűsítésében a TikTok alkalmazás. Nagyon sok fiatal Amerikában, illetve Ázsiában a TikTokon reklámozott könyveket választja, és megjelent a BookTok nevű al szegmense a TikToknak, és itt a felhasználók a kedvenc könyveikről és szerzőikről beszélnek. Megjelentek tartalom összefoglaló platformok, én ezeket kicsit olyan furcsálkodva nézem. Szépirodalmi művek esetében végképp, ismeretterjesztő művek esetében talán van értelme, hogy hát rövidebben összefoglalják írásban vagy szövegben, de az egyik leggyorsabban fejlődő ilyen startup, a berlini székhelyű Blinkist, nem csinál más, mint könyveket hangos és szöveges formában összefoglal, ezt ők pislogásoknak nevezik, talán a tweet mintájára, és egy másik ilyen startup cég, a Mentorbox, az pedig igazából új hasonlót csinál, együttműködik a szerzőkkel, hogy egy könyvanyagát, tehát valamiféle kurzussá alakítsa. Ezt el tudom képzelni non-fictionnél, hogy a szépirodalomban mi értelme van, azt, aki a százszíres regényből tanulta meg a szépirodalmat pontosan tudhatja, és végezetül ez már egy kicsit a jövőbe is mutat, a mesterséges intelligencia szerepéről sok vita volt, vagy beszélgetés egyáltalán a könyvek világában, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. Azt mondják nagy amerikai cégek, hogy bármi a mesterséges intelligencia arra még nem kész, hogy szép irodalmat írjon, vagy bestsellert hozzon létre, de már ma is olyan eszköz, amivel belenyúlnak a történetek alakításába, vagy növelik a közönségnek az elköteleződését. Kérdés, hogy magas esztétikai minőségben írhat-e egy robot könyvet, de hát látjuk, hogy zenét már szerez, újságcikkeket ír. Szóval ezt figyelembe véve a mesterséges intelligencia programok biztos, hogy meg fognak jelenni valamilyen módon a könyvkiadásba. Remélem én, hogy azért könyveket nem fognak írni, de az biztos, hogy ezt a technológiát a plágium ellenőrzésekre, könyvmarketingre, kereskedelmi, logisztikai dolgokra már most is használják egyre nagyobb mértékben Magyarországon is. Könyvemberünk ezúttal Ugron Zsolna. Szia, ez egy elég friss könyv, szerintem nincs egy hónapos.
Igen.
Amikor beszélgetünk, az a műhely titok, aztán amikor ez az adás hallgatható lesz, akkor már elmúlt egy hónapos. Zoli, ilyen friss könyveknél még azt se lehet tudni, hogy mi a visszajelzés, de azt már igen, hogy a környezeted mit szólt hozzá, családod, barátaid, mert ez egy nagyon másfajta könyv, mint amit megszokhattak tőle, de ők pontosan tudhatták, hogy mire készülsz.
Tényleg más, mint amit megszokhattak, és van is egy ilyen magyarázkodás ennek az elején, egy pár mondatos, hogy ez tényleg nagyon más, mint az eddigi regények. Nagyon izgultam, hogy milyen lesz a fogadtatása, pontosan azért, mert hogy valami mást kapnak, mint amit, amire számítanak az olvasók. Valamennyi visszajelzés van, hiszen az online felületek azért elég gyors visszacsatolásra adnak lehetőséget, és úgy tűnik, hogy szeretik. Tehát minden korosztályból is az a visszajelzés jön, hogy értik, meg vannak lepve, de szeretik, ami egy kicsit megnyugtató. Persze az emberhez biztos gyorsabban és jobban eljutnak a pozitív visszajelzések. Tehát biztos
ebben nem vagyok biztos. Nem? Persze ez valószínűleg egy lelki alkat, hogy kihez melyik jut vissza. Ugye ez azért nehéz dolog, mert ez a 8. könyved, hogyha jól számolom.
Jó, már a 8. könyv.
Hát nagyjából meg, persze van társszerzős is a Meskó Zsolttal közös könyvedet is ide számolom, akkor 8. És ez ugye bőven elég ahhoz, hogy kialakuljanak olyan törzsolvasóid, akiknek vannak elvárásai, hogy mit szeretnének tőled olvasni, és hát valószínűleg ők alapvetően történelmi regényeket, amelyeknek női főhőse van, és most ehhez képest valami nagyon más kaptak. Más kaptak azért, mert ez nem egy regény, hanem novellák, vagy majd megbeszéljük, hogy micsodák. Uh-huh. Másrészt pedig, hát nem történelmi, bár van benne olyan is. Ilyenkor, amikor írod ezt, vagy megszületik a fejedbe a gondot, akkor elképzeled az olvasóidat, hogy ők mit fognak szólni, vagy ilyenkor ezzel egyáltalán nem törődik egy író?
Nem, én azt hiszem, hogy nem. Nekem nagyon fontosak az olvasóim, sőt az olvasóim a legfontosabbak. Azt gondolom, hogy én úgy lettem író, hogy ha nem lettek volna olvasóim, akkor nem lettem volna sose író. Tehát sose volt bennem ilyen ambíció. Ha nem lenne egy olvasótáborom, akkor én nem írnék, hanem valami teljesen más csinálnék. Tehát nekem nagyon fontos, hogy amit írok, az eljut emberekhez is. Remélhetőleg valamit okoz bennük, valamiféle, nem tudom, élményt, vagy csalódást, vagy de valami történik velük. De ettől függetlenül nem képzelek el egy olvasót, akinek írok. Én nagyon önző módon mindig magamnak írok, az a szomorú helyzet, és nem is mindig érzem azt, hogy van elég mondani valóm, ezért hogy néha egész hosszú ideig tudom untatni magam, és ezért nem is írok hosszú ideig. Most azt éreztem egy kicsit, hogy nem tudom valahogy, hogy ezek a rövid történetek sokkal jobban találtak a éppen aktuális hosszabb hangulatomhoz, és nagyon elkezdett izgatni ez a valóság, melyik valóság, kinek a valósága, milyen valóság kérdés, úgyhogy ezért lettek ezek a kicsit fura történetek.
De ennek a nagyon szép kiállítású könyvnek, ami már egyébként külsejében sem emlékeztet a te könyveidre. Van egy alcíme is, amit a hozzám hasonló, csak szemüveggel olvasók is nehezen vesznek észre, Írások és firkák. Ugye ez egy műfaj meghatározás is. Először nézzük meg, hogy miért csak írások, miért nem hívod ezeket novelláknak?
Mert nem csak novellák vannak benned, bár én nem vagyok irodalmár és sem irodalomtörténész, és ezért nem is nagyon tudom mondjuk meghatározni, hogy milyen dobozba kellene ezeket belerakni. Vannak esszészerűbb írások, vannak nagyon rövid novellának nem nevezhető írások, van benne egy ilyen hosszan ömpögő parafrázis, szóval, hogy van benne sok minden, kicsit ilyen nem csak tematikájában, hanem azt gondolom, hogy formai választásaiban is sokféle.
Nekem az jutott eszembe, amikor olvastam, hogy mintha meg akarnád mutatni, hogy a rövid prózának mennyiféle lehetősége van, mennyi alműfaja, És hogy te ezeket is megbírod írni, tehát hogy meg tudsz szólalni ezeken a hangokon.
Nem volt benne ilyen szándékosság, én tényleg elég ösztönösen írok, azt gondolom.
Beszéljünk egy kicsit az alcím másik feléről, hogy firkák. Ebben ugye illusztrációk is vannak, amelyeket szintén te készítettél. Ezeket úgy kezdted el készíteni, hogy ezek illusztrálják majd a rövid prózákat, vagy egy két párhuzamos alkotó folyamat találkozott?
Két párhuzamos, illetve az írás az előbb volt, hiszen ebben a kötetben azért vannak régebbi, már máshol megjelent írások is, de amikor elkezdtem intenzívebben írni ezt, nagyjából az az időintervallum, de a firkák később jöttek. Egy utazás során láttam egy ilyen nagyon furcsa, képregényszerű, korai reneszánsz falfestményt, és az megihletett, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, képzőművész, még sose voltam, meg gondolom, nem is leszek, de elkezdtem rajzolni, vagy újra elkezdtem rajzolni, ennek azért volt már előzménye az életemben, és nem is hagytam abba sokáig, és megszerettem. Tehát nagyon sok olyan helyzet alakult ki az életemben, hogy például baráti beszélgetések, hogy ültünk, borosztunk, és én közben egy ilyen jegyzettömbön rajzolgattam. Nem a történetekhez kapcsolódott, de aztán valahogy, ahogy így egymás mellé így kerültek. Így
utólag legalább igazolja a barátaidnál, hogy miért tűnt úgy, hogy nem figyelsz.
Igen, nem figyelek arra, pontosan.
Egy kicsit olyan, mintha ezzel a műfaj meghatározással, hogy írások és firkák, le akarnád szállítani a olvasók elvárásait, hogy ne igazi kimunkált novellákat és jól megcsinált illusztrációkat keressenek, hanem valami mást.
Ezek firkák valóban szerintem, hiszen ezeket én nagyon gyorsan rajzoltam, és most írhattam volna azt, hogy rajzok, de nekem alapvetően van egy ilyen nagyon nagy problémám ezzel a 20. századi művészet értelmezéssel, amit most még nem tudok pontosan szavakba ölteni, de ha valahogy meg kéne fogalmazni, akkor engem kicsit zavar azért ez a tézis, ami ez a mindenki lehet művész, és mindenki minden, és lehet, hogy ezért is van ez a firkák, tehát én most nem gondolom magamról, hogy képzőművész lettem ezektől, bár hogyha valaki szeretne belőlük egy kiállítást, akkor jelentkezzen nyugodtan.
Mennyi idő alatt készültek a szövegek? Tehát, hogy mi a legkorábbi, ami bekerült, és hogy milyen arányban vannak a már valamilyen célra megírt, vagy megjelent, és az új, csak a kötet kedvéért készült szövegek?
Kicsit több a kötet kedvéért íródott írás. Most nem tudtam megmondani, hogy melyik a legkorábbi, hiszen vannak benne nagyon koraiak is. Nyilván a tematika azért, tehát hogy van ennek valamiféle íve, és ehhez válogattunk a régebbi írásokból is. Az új szövegek azok elég gyorsan készültek, tehát azért ez nem egy egész év. Bár én ennél is gyorsabban írok, tehát hogy az én saját tempomhoz képest lassan írtam.
Hát ebben van nagyon sokféle, valóban van pamflet, van klasszikus szerkezetű novella, vannak referenciális történetek, tehát amelyeknél nem is csinálsz titkot be, hogy ez rólad szólnak, a te értékeidet írod le, akár a Balatonról, akár a családról, akár a karácsonyról, a mások pedig nagyon nem azok, hanem elég távoltartó vagy távolságtartó szövegek, tehát minthogyha ezt az írói modalitást is kipróbáltad volna, hogy milyen messze kerülni a saját szövegettől, vagy eltartani magadtól, és milyen, amikor nem is, nem titkot nem akarsz belőle csinálni, hanem nagyon nyilvánvaló, hogy az te vagy.
Hát azok is fikciók, tehát azért azt is, attól is óvnék mindenkit, hogy ezeket a, amiket a referenciálisnak hívsz, azokat szó szerint értelmezett, tehát azért nyilván ez egyik sem, tehát hogy ez egyik sem, nem tudom, azért tényszerű, hogy úgy mondjam, tehát nyilván vannak benne azért abstrakciók. Nem tudom, úgy azt gondolom, hogy egy kicsit ezzel a pandémia által megváltoztatott világban így kerestem ezt a külső-belső határt, és mondom, ezeket az átjárókat a különböző ilyen valóságsíkok között, és ez is egyféle határ, hogy mennyire, tehát mi az, ami benned van, és mi az, ami kívül van, és hogy mennyire szabad ebben az átjárás. És nem tudom, hogy válaszoltam arra, amit kérdeztél, de próbáltam.
Szerintem valamire válaszoltál. Jó. Van benne két olyan novella, amik nagyon különbözőek, de mégis úgy valami ugyanannak a két végét nézegetik. Az egyik, ami a Van egy című történet, ami a Eszterháznak a Van egy nő című írását mondjuk idézi meg, és arra reflektál női szempontból, ezt mondhatjuk így?
Igen, azt hiszem, igen.
És van egy másik, ami pedig a Hamupipőke történetnek a további írását. Mind a kettő központjában azért a női látásmód van, meg az, hogy egy női sors az hogyan jelenhet meg az íráson keresztül. És ugye itt van a címe is, hogy nincs egy férfi, tehát ezt nagyon sokan úgy fogják olvasni, és akár joggal, akár kevéssé joggal, hogy ez egy nagyon erősen női könyv, és hogy ezt nagyon tudatosan azt akarod vele üzenni, hogy ez egy női könyv, hiszen a címnek is ezt választotta.
Igen, azt hiszem, hogy ez egy női könyv, és nagyon sok női szempont van benne, bár azért azt gondolom, hogy burkoltan megjelennek férfi szempontok is, tehát például pont ez a pamflet-szerű írás, amiből a cím származik, hogy nincs egy férfi, azt gondolom, hogy az meg egy férfi szempontú írás, ha megfordítod.
Igen, én azt nagyon szerettem, mert ugye az egy olyan világgal szembesít, amikor a férfiaknak vannak olyan életproblémái, mint ma a nőknek, vagy a történelem eddigi szakaszában a nőknek.
Igen, tehát hogy nekem nagyon ez a női szemléletű narratíva, az azt gondolom nekem a sajátom, vagy nekem ez könnyebben megy, könnyebben tudok ilyet írni, de közben azért azt gondolom, hogy vagy igyekeztem ezekben az írásokban azt is megmutatni, hogy azért azt gondolom, hogy kezdünk ez egyre közelebb állni ahhoz, hogy átessünk a lónak a túlsó oldalára, és most a férfiakkal történjék ugyanaz, ami évszázadokon keresztül a nőkkel történt, és ezt szeretném mindenkinek felhívni rá a figyelmét, hogy a legvégén a könyvnek, ha megtalálom, van egy mondat, 2-3, ami úgy hangzik, hogy nincs egy férfi, de hogy nincs, és milyen jó, hogy vannak. Szóval csak szeretném leszögezni, hogy én szerintem vannak férfiak, és nagyon örülök neki, hogy vannak férfiak.
Ennek mindannyian örülünk akkor, hogy így látod. A másik, amiről mindenképpen szerettem volna beszélni, hogy olyan ezt a könyvet olvasni, hogy mintha bizonyos novelláknál, mintha élveznéd, hogy lubickolhatsz a humorodban, hogy megmutathatod, amiket a regényeidben kevés, egy-egy karakter kapcsán legfeljebb. Ebben volt tudatosság, vagy egyszerűen csak a helyzet adta, hogy nagyobb szabadságot adtál saját magadnak?
Az volt elképesztően felszabadító a regényekhez képest, hogy nem volt egy, nem tudom, egy ilyen vezérfonal, amit követni kellett. És a regények sokkal kötöttebbek, hiszen karaktereidnek nyilván vannak azért mégiscsak korlátai, valahogy ezt a történetet is el kell mesélni. Itt meg szabad esés volt, itt bármi lehetett, elkezdődhetett valahogyan valami, és akármi lehetett a vége. És ez annyira felszabadítóan hatott rám, ez tényleg ilyen lubickolás volt, tehát ezt jól látod, az ilyen vagány volt, vagy nem tudom, jó érzés volt, hogy most akkor nem így lesz, hanem úgy lesz. És én szeretem a regényeknek ezt a kötöttségét is, de most valahogy nagyon jól esett ilyet írni.
Aki téged újságíróként vagy műsorvezetőként ismer, az találkozhatott a humoroddal, de aki a könyveiden keresztül gondol rólad valamit, ott talán, hogyha megkérdeznék őket, hogy mi az 5 legjellemzőbb tulajdonságod, akkor a humort nem mondanák, most pedig hát nagyon is ott van.
Akik csak a könyveimet olvassák, azok valószínűleg azt gondolják rá, hogy hasonló dolgokat gondolnak a humoromról, mint a gyerekeim, hogy nem létezik, de nem baj, mert akkor ez biztató, hogy valami reménysugár mégiscsak felcsillan.
Én nagyon sokszor felnevettem. Jaj, és ugye a másik, ami a veled kapcsolatos olvasói elvárásokhoz mindenképpen hozzátartozik, egyrészt az, hogy női szempont, a másik pedig Erdély. Ebben a kötetben megjelenik ugyan Erdély, de hát korán sem abban a sűrűségben, mint a regényeidben. Ez pusztán attól van, hogy olyan kedved volt, amilyen, és ezek a rövid prózák jöttek ki belőled, vagy pedig volt egy valami fajta tudatosság, hogy nem ez a megmerevedő kép legyen?
Nem volt semmiféle tudatosság. Ezt már elengedtem. Tehát az, hogy kinek milyen kép van rólam a fejében, ezt szinte nagyon kevéssé tudom befolyásolni. Tehát ezt, miután megjelent az első regényem most már 11 évvel ezelőtt, én azt gondolom, az volt egy ilyen nagyon nagy tanulság után, hogy teljesen mindegy, hogy mit mondok. Azért kialakul egy kép, azt nagyon nehéz megmozgatni vagy alakítani, úgyhogy én ezt akkor el is engedtem, és nem különböző skatujákból egy ideig próbáltam kimászni, aztán úgy voltam vele, hogy akkor most ott vagyok, és akkor én csinálom, amit csinálok. Nagyon ösztönösen írok, szóval sose gondolom végig, hogy most akkor ez lenne jó, vagy az lenne jó. Nyilván a következményeit próbálom előre látni, mint amikor volt bennem egy nagy izgalom, hogy fogadjak ezt, mert tök más. De már az első regény után is volt egy ilyen, akkor is az volt az elvárás, hogy írjam meg annak a nagy sikerű első regénynek a folytatását, és aztán sose írtam meg, hanem elkezdtem mást írni, és nem tudom, hogy ezután mi lesz. Tehát nyilván van egy trilógia, amit most már nagyon be kéne fejezni.
Hát amikor ilyen interjúkat nézegettem egy ilyeneket, akkor azt mondtad, hogy majd akkor írod meg ezt a novellás kötetet, kvázi jutalom. Ha a trilógiát befejezted, de ezek szerint előbb szükséged volt a jutalomra.
Igen, ennyit a fegyelmezettségemről. Igen.
Közben pedig hát ezt megelőző könyved, az ugye az Úrilányok Erdélybennek az átdolgozása, ami...
Azt nem is dolgoztuk át. Talán két mondatot cseréltünk ki benne, csak újra kiadták.
Azt mire átdolgozott kiadásként.
Hát, szóval azért az előszó az más, mert félrevezető lett volna, ha úgy marad, ahogy volt, és egy kicsit javítottunk.
Ezt akartam megkérdezni, hogy te egy átdolgozó, javító vagy, vagy pedig ha elengedted, akkor már nem akarsz vele szembesülni, vagy úgy érzed, hogy az már kész, és úgy se lehet olyanná tenni, mint a pillanatnyi kedved.
Azt muszáj volt ezt az előszót átírni, de annyira nem vagyok átdolgozós, hogy egyszerűen rettegek attól, hogy nyomtatásban olvassam saját magamat, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy most ki tudnám javítani egy olyanra, ami pillanatnyilag megfelel az elvárásaimnak, de olyanra biztos nem tudom kijavítani, ami 5 év múlva is jó lesz. Én szerintem sosincs kész egy szöveg, vagy legalábbis én sose érzem azt, hogy ez kész. Biztos, hogy bármelyik könyvemet kinyitnám bárhol, tudnék rajta még valamit változtatni. Nekem ez nincs kész.
Ugye te a történelmi regényeknél forrásokat is használsz, tehát ezek mindig adat meg dokumentum alapúak, itt pedig teljes fikció szerepel, még akkor is, hogyha hát, tapasztalatban vagy nyomokban ott a történelem, tehát az ugyanúgy benne van. Mennyiben volt ezt más írni?
Ez a felszabadító tapasztalás volt, hogy nem kell semmihez alkalmazkodnom. A forrásokkal az a helyzet, hogy nagyon, tehát hogy nem is feltétlenül tudatos vagy szándékos az, amikor köt. Például az első, tehát a trilógia első két regényének, az Erdély Mennyegzőnek, meg a Nádor Asszonyainak a nyelvezete az azért olyan, amilyen, mert nagyon sok forrást olvastam közben, és elkezdtem úgy írni, nem tudatosan, hanem valahogy így beépült, vagy felszívtam, és akkor így került a papírra. Vagy kutatás közben nagyon sokszor találok olyan történeteket, amiket egész egyszerűen nem lehet kihagyni. Tehát olyan egészen elképesztő élethelyzeteket írnak le a források, hogy megkerülhetetlenné válik. Itt meg nem volt semmiféle ilyen kötöttség. Nyilván itt is vannak benne innen-onnan összelopkodott, ollózott élmények, tapasztalatok, történetek, amiket emberek meséltek, de az más volt. Nem volt ez a önkéntesen önmagamra húzott zubony.
Azért kérdezem, mert többször is elmondtad, hogy te valójában nem szeretsz írni.
Nem nagyon. Nagyon nem.
És hogy ellenben a forrásoknak az olvasását, vagy ezt a kutató részt, azt meg nagyon szereted. Itt viszont ez nem volt. Tehát ezt akkor rossz kedvedben, vagy örömtelenül csináltad?
Nem, lehet, hogy ezért lettek ilyen rövidek ezek az írások, mert hogy ezért mégiscsak Eszterházi talán, ez a írás, író az, akinek az írás gondot okoz? Vagy valami hasonló, meg fog, nem tudom pontosan idézni, de ja igen, tehát hogy nekem azért szenvedés az írás, ez most azért egy kicsit jobb volt, de azért, mert valahogy mondom, egy év alatt írottak az új szövegek, az nekem lassú, tehát én, hogyha leülök, akkor egy regényt megírok 4 hónap alatt, hogyha úgy neki híveselkedem. Ezért is lettek szerintem rövidek, és készültek ennyi idő alatt, mert olyan nagyon nem kényszerítettem rá magam. Tehát akkor írtam, amikor úgy valamennyire mégis a komfortos volt, és regényt meg eddig sose tudtam így írni. Tehát szerintem nem lehet regényt így írni. Szerintem regényt úgy lehet csak írni, hogy vért izzadsz. Tehát, hogy ülsz, írsz, semmit. Tehát, hogy abban kevés.
Igen, de ott talán annyi kiskapud van, hogy időnként olvasni is kell hozzá.
Igen. Bár én ezt ilyen két nagy tömbre osztom. Nyilván közben azért kell, de...
Te úgy írsz, hogy egyszerre egy dolgot írsz, vagy párhuzamosan ott vannak a megkezdett dolgok?
Egyet. Ebben van pár olyan novella, aminek az eleje ott volt a gépemben, de az eleje az 5 sor. Tehát csak, hogy ne felejtsem el a gondolatot.
És ugye ebben a sorozatban olvasásról, meg könyvekről is szoktunk beszélgetni, és ezért megkérdezem ennek az ellentétjét is, hogy olvasni, hogy olvasol. Tehát, hogy egyszerre egy témát, vagy pedig ilyen párhuzamos olvasó vagy?
Inkább párhuzamos olvasó, tehát inkább bele-bele kapok dolgokba. Hogyha valami nagyon behúz, akkor csak azt olvasom, mert akkor akarok abból kilépni, abból a világból. Amikor írok, akkor nem nagyon tudok, sokáig nem tudtam olvasni, egyáltalán aztán rájöttem, hogy ez a megoldás, hogy nem magyarul olvasok, mert akkor nem hat rám a szöveg, tehát nem kezdem el, nem tudom, nem épül belém a stílus, vagy bizonyos szófordulatok, vagy egyáltalán szavak, tehát, és akkor olyankor angolul olvasok.
Én ilyenkor non-fiction szoktam többet, igen, de hasonló de, igen, módon, tehát, igen. Ami ennek végképp nincsen köze.
Nincs köze.
Amikor egy történelmi regényen dolgozol, és forrásokat olvasol, akkor azokat másként olvasod, mint hogyha a kettelésből olvasnál valamit, vagy ez teljesen összekeveredi?
Nekem ez kettelés, én szeretem ezeket olvasni, tehát szeretem a történész szakkönyveket is olvasni, sőt, amit igazán szeretek, és most már nagyon régóta nem volt rá alkalmam, én szeretek elmenni történész konferenciákra, és ott kibicelni. Tényleg zseniális történeteket lehet találni.
Igen, hát különösen abból a korból, ami téged foglalkoztat, vagy a regényeidben megjelenik, mert a történészek egy konferencián nagyon jó anekdotákat is tudnak mondani, igen. Ezt én is ajánlom bárkinek, be lehet menni egyébként ilyenekre. Neked mik voltak az életedben a sorsfordító olvasmányok? Mondjuk mi volt gyerekkorodban, és mi volt később?
Nem nagyon tudnék sorsfordító olvasmányokat mondani. Én azt gondolom, hogy az én életemben a sorsfordító az az volt, hogy úgy nőttem föl, hogy egy olyan házban voltam gyerek, vagy bárhol laktunk, költöztünk is, mindig nagyon sok könyv volt körülöttünk, főleg amíg még Kolozsváron éltünk, mert amikor eljöttünk, ott kellett hagyni egy részét a könyvtárnak. Egy nagyon-nagyon sok könyvet körül, és ami a legelképesztőbb volt, hogy nekem soha senki, a szüleim olvastak nekem mesét, amíg nem tudtam olvasni, és onnantól kezdve, hogy megtanultam olvasni, soha senki nem szólt bele abban, hogy én mit olvasok. Tehát mi is adtak a kezembe könyvet, de nem is szóltak bele, hogy mit veszek le a könyvespoltról. És rákaptam erre, és én tényleg ilyen egészen össze-vissza, tehát 14 évesen olvastam a Buddenbrock házat, aminek nyilván nem értettem a nagy részét, de hát voltam vele, meg a, nem tudom, a Tisztes úri házat Zolától, tehát hogy nem értettem mindent Kristály tisztán, de úgy senkinek nem volt semmi baja azzal, hogy én mit olvasok, és örültek, hogyha könyv van a kezemben, és nagyon sok helyi könyv volt a kezemben. És gyerekkoromban mindent, tehát így kamaszkoromban emlékszem, elolvastam az összes indiános könyvet, vagy az összes mindent, a Pasutokat, tehát így végig toltam talán nem az összeset, de azért nagyon sok Pasutot, tehát egy csomó mindent, Agatha Christie-t, tehát hogy én tényleg azt gondolom, hogy ilyen, ami a kezembe került, ezt olvastam. És ez nagyon jó volt, mert hogy tudom, azt hiszem, hogy a mai napig olyan az ízlésem, hogy nagyon szívesen olvasok science fiction, fantasy-t, és nem tudom, magas irodalmat is, bár a magas irodalomnál érzem a saját korlátaimat.
Egyébként ebben a könyvben van olyan science fiction-ös írás is. Az, hogy te sokfélét olvasol, azt szerintem az tükrözi. Tehát, hogy miféle irodalmi tapasztalataid vannak, és ezek elég széles körűek. Van olyan, ami ilyen gyerekkori vagy fiatalkori olvasmány, amit újraolvasol?
Nem, mostanában inkább olyan van, hogy amik kimaradtak gyerekkoromban valamiért, azokat így nem tudom, azokat megpróbálom valamennyire így, és most így érdekelnek. És nyilván azért a körülöttem lévő világ is hat rám, tehát most tudom, lehet, hogy szégyelni kellene, de én a Dűnét azért kezdtem el olvasni, mert csináltak belőle egy filmet, mint valószínűleg nagyon sokan mások, de most elolvastam, nem tudom, az első 4 könyvet. Nem, olyan, amit újraolvasok, én fiatalabb koromban volt, amiket újraolvastam, tehát szerintem a Mester és Margarita az valószínűleg sok fiatal lánynak egy ilyen újraolvasós könyve, az nekem is az volt. Szerb Antal novellákat szerintem a Szerelem a palackban, azt sokszor újraolvastam. Ez lehet, hogy öröklődik, mert a nagyobbik lányom most azt hiszem negyedszer olvassa az Utas és Holdvilágot.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy azt mondtad, hogy igazából nem befolyásoltak abban, hogy mit olvasol, legfeljebb láttad, hogy olvasnak a szüleid valószínűleg, de hogy te teszel valamit azért, hogy a gyerekeid olvassanak? Vagy ugyanezt a módszert követed, mint a szüleid?
Nekem nem kezdtek el maguktól olvasni a gyerekeim. Ez nekem nagyon nehéz volt ezt megélni, pedig nyilván láttak olvasni, meg mindenkit, mást is láttak maguk körül olvasni, de ez valahogy nem sikerült, és akkor jött a szerintem sokak megmentője a Harry Potter, ami egyszerűen olvasóvá tette őket, és onnantól kezdve most már olvasnak, hát kapnak könyveket ajándékba, nem tudom, születésnapra, karácsonyra, ennyiben igen, ez nyilván velem is így volt. De én sem nagyon szólok bele, hogy miket olvasnak. Még eddig szerencsére nem volt olyan, amikor azt gondoltam, hogy te jó ég. Hát talán egyszer volt, amikor mondtam, hogy jó, ezt olvasd el, de hát azért ez egy non-fiction könyv volt, és mondtam, hogy jó, oké, olvasd el, de utána beszéljünk róla.
Tudom, hogy írónak kevés bosszantóbb kérdés van, egy könyve megjelenése után egy hónapon belül megkérdezni, hogy mi dolgozik most, de azért már hagyd kérdezzem meg. Főleg, hogy te nem csak könyveken dolgozol, tehát azt nem is mondanám, ami egyéb.
És lesz-e, megújul ez a Márkert irodalom sorozat, és ott havonta egyszer van egy irodalmi este, és most ez megújul, most egy új sorozat indul az idén, az lesz a címe, hogy Nagyok nagyjai, és lesz mindig egy vendég, aki elhozza magával a kedvenc költőjét, íróját, és akkor az ő kedvenc olvasmány élményeiről beszélgetünk, de úgy, hogy nagyon sok szöveggel is hangzik, meg lesz zene is. Ezt nagyon várom, ez majd februárban indul, megy tovább a televízióban ez a Nagyok című interjúműsor, dokumentumfilmeket vágunk most már, amiket forgattunk a nyáron, szóval nagyon-nagyon sok minden van, és közben nagyon, most, hogy így elkezdtem újraírni évek után, most nagyon szeretném, hogy ez nem szakadna meg ez a folyamat, és folytatnám. Úgyhogy remélem, hogy februárban lesz egy pár napom arra, hogy vegyek egy nagy levegőt, és neki kezdjek valaminek, de mert semmit nem merek mondani, mert most te is a fejemről olvastad a évekkel ezelőtti interjúimat, és inkább nem mondok semmit, de szeretnék írni.
Top 10. Egy polcnyi jó könyv. Legutóbb 2021 szerintem legjobb magyar próza köteteit és verses köteteit ajánlottam, most pedig szintén 2010 2021-es könyvet ajánlok. Először 2021 szerintem legjobb külföldi prózai művei következnek, már amelyik Magyarországon megjelent, és ami eljutott hozzám. ABC sorrendben. Először Lydia Davis Elég jól vagyok, de lehetnék egy kicsit jobban is, szerintem a legjobb cím is ez. Orzói Ágnes fordította, a Magvető adta ki tavaly. Novellákat tartalmaz, Ámok, Flaubert és minden más van benne. Nagyon meglepő hangú és nagyon szerethető könyv. Annie Ernaux Évek Lőrinszky Ildikó fordításában jelent meg ugyancsak a Magvetőnél, ez egy önéletrajzi regény. Jonathan Franzen Keresztutak, Pék Zoltán fordította, és a 21. század adta ki. Ez egy családregény, és egyébként megjelent a kiadónál még egy Franzen, de egyet akartam csak beválogatni, a Javítások. 21. század gondozza ezt a sorozatot, és szerintem kiállásában is nagyon szép, kiállításában is egy nagyon szép könyv. A negyedik ABC sorrendben Kazuo Ishiguro, Klara és a Nap, Falcsik Mari fordította, a Helikonnál jelent meg. Ötödik, Karl Uwe Knausgård, Harcok, Patat Bence fordította. Ez a Harcom sorozatnak, hatrészes sorozatnak az utolsó része, de arra biztatok bárkit, hogy kezdjen bele, amikor csak, ahol csak akar, akármelyik kötettel, nincsen időrend, és ez a legkevesebb, amit erről a sorozatról el lehet mondani, hogy mennyiféle rend nincsen benne, de aztán a hat rész mégiscsak kiad egy rendet, és ez egy nagyon merész vállalkozás volt, egy ilyen gigantikus hatrészes sorozatot elindítani, mert egyáltalán nem lehetett benne biztos a kiadó, hogy ennek nagy tömegben lesznek olvasói, és lettek, és milyen jó, hogy lettek. A hatodik Donatella de Pietrantonio, A visszaadott lány, Todero Anna folytatta, és a Parknál jelent meg, ez egy csecsemő csere eredményének a folytatása, és egy kicsit nagyon ijesztő, megrázó világba viszi el az embert. Ellie Smith Tél, Mesterházi Mónika folytatta, Magvetőnél jelent meg, ez is egy tetralógiának, az évszakok tetralógiájának a része, és a 60-as évek Angliájában indul a történet. Irán Szola, Énekelek, Stáncot jár a hegy, Nemes Krisztina folytatta, ez is Magvetős, és egy katalán szerzőnek a könyve, Pireneusokban játszódik egyébként. Jón Kálmán Stefánszon, vagy Stefánszon, Asta című könyve, Egyed Veronika fordította jelenkornál, ez egy felnövekvés regény, mondjuk így a fjordok világában és Izlandon. Végül, de nem utolsó sorban, Colson Whitehead, Harlemi kavarás, Pék Zoltán fordította, neki ez a második fordítása ezen a listán, 21. század, és ez egy harlemi bűnregény, majdnem azt mondanám, hogy krimi, de mégsem teljesen krimi, kicsit olyan tarantinos világ, érdemes elolvasni. Ezt a 10-et hoztam a világirodalomból. Ajánlok 10 könyvet 2021 szerintem legjobb non-fiction könyveiből, hát ez nagyon csapongó lesz, mert nagyon sokfélét olvastam, és nehéz is összeállítani. Itt inkább témánként megyek. Ezek olyan könyvek, amelyek nekem nagyon tetszettek 2021-ben, és valamilyen ismeretterjesztő non-fiction műfajba tartoznak. Az első Guido Tonelli Genesis című könyve, Corvinánnál jelent meg 2021-ben. Ez nagyon közérthetően és izgalmasan elmagyarázza a világegyetem születésének első 7 napját. Ezért ez a címe. Susan Foycik, Olaf Fritzsche, ezek szerint akkor Susan Foycik, Olaf Fritzsche, Hangyák. Világbirodalom a lábunk alatt, tehát ez még mindig természettudomány. A Park kiadó adta ki 2021-ben, és ez bizony a hangyákról szól. Hihetetlen izgalmas a hangyák világa. Tim Marshall a Földrajz fogságában, 10 térkép, amely mindent elmond arról, amit tudni érdemes a globális politikai folyamatokról. Tehát ez egyszerre politikai és földrajz, geopolitika, ahogy ma mondani szokták, a Park kiadónál jelent meg 2021-ben, hihetetlenül izgalmas könyv. Hatos pár rossz fiúk világforradalma, az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság története, Jaffánál jelent meg 2021-ben, tehát már a történelmi könyveknél járunk, nagyon szeretem Hatos Pálnak a könyveit, regényszerűen ír meg nagyon pontosan magyar történelmi időszakokat a 20. század elejéről. Következő könyv egy újrakiadás, de nyugodtan lehet azt mondani, hogy új, Ungvári Krisztián Budapest ostroma, ő volt is vendégem. Ez a 8. kiadás, és új forrásokkal egészül ki a történet. A szerző most jutott el azokba az orosz levéltárakba, ahol korábban magyar kutató nem kutathatott, és kiegészítette az egyébként nagyon nagy hatású könyvét. Irodalomtörténet a következő, Milbacher Róbert Legendehántás, 50 plusz 1 tévhit a magyar irodalomban, Magvető adta ki, és döntően 19. századi magyar irodalmi történetek vannak benne, olyan, amit rosszul tudtunk, és olyan, amit másként tudtunk, mint ahogy valójában megtörtént, mindez nagyon könnyed stílusban, humorral, és igen, adatgazdagon elmesélve. K. Krekó Péter tömegparanója 2.0 az Athénaumnál jelent meg, hát ez a fake news korában szerintem egy alapmű, és ráadásul nagyon szórakoztatóan írta meg Krekó Péter. Akárcsak Tóth Csaba a tökéletes kampány nyerte stratégiák című könyvét, amely szintén Athénaumos, és hát itt egy választási kampány kellős közepén olyan példákat látunk, elsősorban nemzetközi példákat sikeres kampányokról, amelyeknek bármilyen példáját, elemeit talán majd itt a következő hónapokban észre fogjuk venni. Szintén a politikához kapcsolódik Ésik Sándor, Sanyikám, én nem politizálok, az baj, mert akkor más fog helyette című könyve, ami a Librinél jelent meg 2021-ben, ugye ez a Diétás Magyar Múzsa című blog szerzőjének a könyve, egyik szerzőjének a könyve, és nagyon közérthetően magyaráz el politikai folyamatokat, olyat, amit egy közélet iránt felelős embernek érdemes tudnia, de nem feltétlenül tud, de amíg el nem olvast ezt a könyvet. Végül, de nem utolsó sorban, Dezső András Fedősztori című könyve, amely a 21. századnál jelent meg, ő is volt a vendégünk, és ez a titkos szolgálatok működésével kapcsolatos, de nagyon olvasmányos és nagyon-nagyon szórakoztató könyv, ezeket ajánlom a non-fiction kategóriában.